Vasvári Eszteren, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A washingtoni Szent II. János Pál kegyhelyen 2-1/2 hónapon át látható a Mindszenti József örökségét ápoló kiállítás. A néhai hercegprímásnak emléket állító tablókiállítás összeállítását a washingtoni Magyar Nagykövetség kezdeményezte. A tavalyi bemutatót követően a tárlat már látható volt az Egyesült Államok keleti partjának több városában, valamint a washingtoni kommunizmus áldozatainak emlékmúzeumában is. Takács Szabolcs nagykövet elmondta, a kiállítás egyik célja az ismeretterjesztés, az, hogy felhívják a figyelmet a lehető legszélesebb körben Mindszenti József hatására, a keresztény hit változatlanul meglévő erejére és a totalitárius rezsimek elnyomó természetére. Gretchen Brown, a kegyhely igazgatója a távirat irodának elmondta, azért adtak szívesen helyet a kiállításnak az intézményükben, mert Szent II. János Pál számára Mindszenti József példaképként szolgált. Ezért a néhai pápa örökségének ápolása egyben jelenti az egykori magyar hercegprímás örökségének ápolását is. A Mindszenti kiállítás augusztus 16-áig látható a washingtoni intézményben. Az Otthonstart programmal a kormány egy olyan terméket alkotott, amire évtizedek óta nem volt példa, és általa nagyon nagyot léphet előre a fiatalok otthon teremtése, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A miniszter a kormány előző napi ülésén született döntést részletezve elmondta, nincs korhatár, mindenkire vonatkozik a lehetőség, akinek nincs és nem volt ingatlana, és lakóingatlanban 50%-nál nagyobb részesedéssel még nem rendelkezett. A szeptembertől induló programhoz nem kapcsolódik sem házasságkötési, sem gyermekvállalási kötelezettség, de legalább 2 éves magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkezni. Államilag jelentős kamattámogatással segítik a kölcsönt, a maximálisan felvehető 50 millió forintos hitel a futamidő végéig fix 3%-os kamattal vehető fel maximum 25 évre. Az önrész a lehető legkevesebb 10%-os, ismertette. Gulyás Gergely elmondta, 2 árkorlát van, az egyik a 100 millió forint, ugyanis nem luxus ingatlanok megvásárlását kívánják segíteni, illetve a négyzetméter ár esetében, mind lakás, mind ház esetében 1,5 millió forint a határ. Ukrajna jövője nem a NATO-ban van, és az Európai Uniós tagság helyett is másféle kapcsolatra kell törekedni vele. Értékelte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a közelmúltban lezajlott NATO és Európai Uniós csúcs találkozókat. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, a NATO csúcs alapvetően tért el a korábbiaktól amiatt, hogy az Egyesült Államok új vezetése és új elnöke teljesen világossá tette, hogy Ukrajna jövője nem a NATO-ban van. A miniszter elmondta, az Európai Uniós csúcs lényegesen nehezebb volt, mert Európában hasonló változás nem következett be, hozzátette. Az egyértelmű magyar véleménynyilvánítás is megtörtént a miniszterelnök részéről, és Brüsszelnek el kell fogadnia annak a 2 millió embernek a véleményét, akik a Vox 2025 szavazáson foglaltak állást. Az ukránok egyre vehemensebben támadják Magyarországot, mert Brüsszelben megállítottuk Ukrajna uniós csatlakozását, írta a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor hangsúlyozta, az ukránoknak meg kell érteniük, hogy Magyarország fundamentális és stratégiai okokból nem támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy tönkretegyék az európai, benne a magyar gazdaságot, tette hozzá a kormányfő. Kijevnek el kell fogadnia, hogy nem ők mondják meg, mit gondoljanak a magyar emberek, fogalmazott Orbán Viktor. A tartós kánikula miatt hétfő éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartósan magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, különösen akkor, ha az éjszakai lehűlés sem hoz felfrissülést. Ezért a lakosságot továbbra is fokozottan arra kérik, hogy a következő napokban lehetőség szerint hűvös, árnyékos környezetben tartózkodjanak. A fizikai megterhelést korlátozzák a kora reggeli és a késő esti órákra, valamint pótolják az elveszített folyadékot és az ásványi anyagokat. A közleményben emlékeztettek arra, hogy továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Hideg front érkezik, amely mentén főként az északi középhegység Észak-Alföld térségében, illetve a Délnyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok. Emellett megélénkül többfelé megerősödik az északi szél. A hőmérséklet napközben 32 és 40 fok között alakul, de az északnyugati északi tájakon ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Kereszt út, kereszt rejtvény, mint a mesében vonz a remény. Minden lépés választ ígér, poros útjelzőt forgat a szél.
Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang.
Körben
nőtte az életemet, vihetsz bárhol.
Sóhajt, még egy sört, aztán lazán az enyémből tört.
A csokos bambú
meg se hal, kinn az utcákon túl nagy a szal.
Időn évszámon túl, minden túlhegyre más lesz. Nyitott könyv,
vésett örök rejtvény, titok medál kedvesen mellén, arany függés aranyházon, mikor ölelem soha nem is látom.
Mondd a kódot, a kamu nyílik,
de ha nem jössz rá, várhatsz a síri.
Tegnap tudtam, de már a új kell, mert a hopmester
Magyarország, 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 Magyarország.
rejtvény, s kellett élet, hogy a megfejtés szélére érjek.
Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
Miért merengek ennyit a válaszon?
Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang, körbe nőtte az életemet. Vihetsz bárhová, nélkülem nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország. Magyarország, Magyarország,
Magyarország. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, holnap emlékezik meg az egyház Szent László magyar királyról. Második szent királyunkról, akinek nevéhez sok-sok legenda és csoda fűződik. Jól ismert a sziklából vizet fakasztás története, harca a kun vitézzel, a magyar lány megmentése, és még sorolhatnánk. Mai műsorunkban egyik talán kevésbé ismert részletét elevenítjük fel a lovak király tetteinek, mégpedig nem kisebb költő, mint Arany János egyik művével, melyben a király gyógyító erejét mutatja meg. Kedves hallgatóink, Arany János Szent László füve című költeményét Kelemen Csaba előadásában hallják. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Arany János, Szent László füve, népmonda. Ezer év után még nem írtak 800-at, hanem legföllebb csak 81 néhányat, mikor László király, magyarok királya, pogány kunhadakkal háborúba szálla. Nagy volt a vérontás, folyt a vér, mint patak. Tőle a vizek is mind megárattanak. A mező sík vér lett, mint valamely tenger, sziget benne a sok halomra ölt ember. Kivel sebje nem bírt, az vérbe fulladott. A félig elevent megfojtá a halott. Elveszett a kun mind, vagy esett rabságba, egy maradt hír vinni messze kunországba. Fényes győződelem, zsákmány sok és gazdag, a magyar vitézek ezeken osztoztak. Osztoztak, lakoztak, nagy vígan valának, itták áldomását a nehéz csatának. A király ellenben csöndes sátorában, buzgón imádkozva térdepelt magában. Fényes győzedelmét nem tartá övének, hálát adva érte, Ura Istenének. De nem hallgatá meg a felséges Isten. Véres háborúkban, mivel kedve nincsen, véres háborúkban, ember áldozatban, hogy gyönyörködhetnék a jó Isten abban? Hiába, hogy a vért szomjas föld felissza, bosszúért kiált az egekre vissza. S jaj, annak a népnek vétkezett az sokat, kit a bosszú álló Isten meglátogat. Akkor is elküldte öldöklő angyalát, szélese hazában támaszta dök halált. Rendre hullott a nép, mint midőn kaszálnak, hull a fő előtte az éles kaszának. A vérnek mezején bűzhődöző testek, folytó páráikkal lettek a győztesek. A magyarok pedig omlottak szüntelen, keserű lett nékik a szép győződelem. Minden utca és ház telve dökhalottal, de hogy eltemetné, nincsen ember ottan. Mászor a holttestet hordták a mezőre, most az élő ember futott oda tőle. Szomszédnak a szomszéd bajához nincs köze. Honvából kialudt a barátság tüze. Megszűnt a rokonság, nincs testvér, atyafi. Elhagyták az apát, fölnevelt magzati. Édesanya, látván, hogy ajka kékül, sikoltva szaladt el beteg gyermekétől. De futósabb lőn a halál sárga lába, elfogá, s leverte az anyát futtába. A reménység is, mely fogytik ki nem fárad, rövidebbre fogta most a kantárszárat. Másszor az esztendőt 60-ával mérte, most, ha volt egy napja, azzal is beérte. Ki-ki, mit gyakorlott, arra ment a szája. Vagy imádkozásra, vagy káromkodásra. Mindegy, akármelyik halljon meg hamarabb, mi öröme annak, aki élve marad. A király pedig ült a földnek porában, dűnbánatot tartván néma sátorában. Megszaggatta szárnyát gyászos köntösének, koronája helyét hamuval hinté meg. Fennszóval könyörge. Én, Uram, Istenem, könyörülj veszendő népemen, onts ki rám, ha tetszik méltó haragodat, csak népemről vedd le sújtoló karodat. Így könyörge László, magyarok királya. Hát ímé, tömérdek nép tolunk hozzája. Férfiak, asszonyok, vének és gyermekek, mint sírból kijáró halvány kísértetek. Zúgó mormolásuk hallik már előre, mintha messzi földről sáska felleg jőne, vagy mintha föld alól mennydörgést hallani, s mond a pásztor, no, lesz az éjjel valami. Ahogy közeledtek, nőtt a lárma. A király felállott, a népet bevárva. Nem ilyet ugyan meg, nem szokása félni. De mégsem tudá a dolgot, mire vélni. Hiába tolultak a király elébe. Hiába volt mindnek hangos a beszéde. És hiába hallott a király oly sokat, egy csöppet sem érti zajos panaszukat. Végre egy kiáltott, stelt torokkal szólla. Atyafiak, mondá, hallgassunk a szóra, ne beszéljünk ezren, úgy sosem lesz vége. Nem figyelhet mindre király ő felsége. Egy a kívánságunk, egy az akaratunk, egy is elbeszéli, mi pedig hallgatunk. Vagy ha más nem volna, én is elmondhatom. Szóljatok, ha úgy nincs, ahogy előadom. Helyben hagyta a nép, és elcsöndesedett. Akkor amaz egyik így beszédet kezdett. Uram király, László, azt kérdem, tudod-e, hogy mi véget jöttünk most ennyien ide? Ó, jaj, tekints végig széles országodban, meglátod a szörnyű romlást ami ott van. Ides tova elhull néped egész nyája, és vadállatoknak lészesz a királya. Hiába parancsolsz böjtöt, imádságot, azzal meg nem óvod haldokló országod. Könyörögtünk untig, de a böjt, az éjség csak öreg bíté a pestis dühöngését. Mi az oka ennek? Ismerjük el végre. A mi bolondságunk és apáink vétke. Elhagytuk az Istent, elpártoltunk tőle, ki szitja országból kihozott e földre. Sovány puszták helyett szép országot adott. Jó baromtenyésztőt, tágast és gazdagot, nagy széles folyókat, halad bennük sokat. Vadas erdőt, hegyet, tiszta forrásokat. De többet akaránk tudni az őseknél, megszűntünk áldozni buzgó kútvejeknél, rátettük kezünket sok áldozó kőre, és új Istennek raktunk templomot belőle. Ezért, hogy az Isten, magyarok Istene, nagy haragja gerjedt népének ellene, és mondta: erőmet rajtok megmutatom, elsepervén őket, földjük másnak adom. Amit elmondott, azt meg is cselekedte. A szép kútfejeket mind kiürítette. A folyóvizeknek elszelé futását zöld méreggel vonta be a tavak hátát. Hiába könyörgünk most az új Istennek, hogy szakassza végét a veszedelemnek. Erősebb a régi, az ősek Istene. Jaj nekünk, mert nagyot vétkeztünk ellene. Azért, uram király, kérjük felségedet, töröld el közülünk az új tiszteletet. Régi Istenünkhöz folyamodjunk vissza, áldozzunk a kútnál, hadd legyen az tiszta. Ezt kell tenni, uram, ezt fogjuk mi tenni, mert nem akarunk mindegy lábig elveszni. Ez egész népet kívánsága pedig, csak a papoké nem, kik a bárányt szedik. Így beszélt az ember, akkor félre álla. Nagy kiáltozás lett utolsó szavára. Ráhagyá a népség, de a kegyes király felháborodék a pogány beszéd miá. Összetette kezét, hogy reszketett belé, és nagy indulattal az égre emeli. Maga is felnézett, mindenki láthatta, mert egész fejével őket meghaladta. És mint szózatot, mely a pusztában kiált, hallák imádkozni a felséges királyt. Hatalmas Úristen, seregeknek ura, haragod a népre, ne gerjedjen újra. Ó, ne vondd el tőlük lelkednek világát, inkább orvosold meg elméjük vakságát. Nagy Isten, mutasd meg erejét csodádnak, teremts csodát nekik, hisznek, mikor látnak. Még soká könyörge, mert mozgott a szája, nézvén a magas ég domború boltjára. Megnyitá azt Isten, és látást mutatott. De amit a király csak maga láthatott, a nép pedig bámul a kegyes királyra, hamutól megőszült fedetlen hajára. Nézi, nézi, Hát csak azon veszi észre, hogy világosság száll a király fejére. Megdöbbent a mellök, hajuk felborzadott, egy szila hidegség a szívükhöz futott. Térdre hulladoztak és úgy könyörgének a nagyhitű király erős istenének. A király, végezve buzgó könyörgését, vissza sátorába intézte menését. Elvonult a sátor benső rejtekébe, künn maradt ellenben térdeplő népe. Ott letette a gyászt, bíbor köntöst vett fel, szökhaját megkente illatos kenettel. Aranykoronáját a fejére tette, aranyos kéz íját bal kezébe vette. És kiment a néphez, és hirdette annak: örvendj népem, örvendj! Adj hálát uradnak! Adj hálát az élő, egy igaz Istennek, mert megadta végét a veszedelemnek. Gyönge szolgájának, mert látást mutatott, népem orvosává engem felavatott. Gyertek hát, lássátok, s higgyetek nevében, a keresztény népek igaz Istenében. Szóla, s ment előre, a csoport követte. Pázsitos szép helyre a népet vezette. Tegzéből nyilat tűn a felvont idegre, s inte minnyájoknak térdepeljenek le. Megfogadta a nép. Akkor a fejedelem ment tovább, s megálla egy dombosabb helyen. Kéz ívét koronás feje fölé tartá, pendül a feszes húr, mikor elpattantá. A nyíl meg süvöltött a levegő égben, mint egy futó csillag tündökölt reptében. Majd leszállt a földre, szárnysuhogtatva, szigonyáig furta fényes hegyét abba. A király pedig ment fölvenni a nyilat, s ím egy fűlevél van kopotyúja alatt. Ismeretes fűnek volt az a levele, melynek a nép száján keresztfű a neve. S mondd a László, íme gazdag kegyelmében füvet adott Isten csodálatos képpen, melytől enyhülést vesz a dühös nyavaja, s megszűn öldökölni a halál angyala. Adta kézről kézre, hadd ismerje minden, ismeri azt a nép, szedett abból menten. Szájról szájra terjedt híre a csodának, a sír szélén állók visszafordulának. Megszállt a halálnak vészes áradása, régi medre közé visszatért folyása. Házakban az élők folyvást szaporodtak, megsiratva mentek földbe a halottak. A nép is e dolgot megtartá eszében. Hite megerősült igaz Istenében. Nem sóvárga többé pogány áldozatra, lelketlen kövekre vagy forráspatakra. A fűnek pedig, hogy lenne emlékezett, a keresztfű helyett ad a másik nevet. Felragadt az új név, s a füvet ma is még Szent László füvének híja a magyar nép.
Kedves hallgatóink, Arany János Szent László füve című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Leo pápa fogadta Giorgia Meloni olasz kormányfőt. Ez volt az első hivatalos találkozó a Vatikánban. Interjú Németh László bíboros belgrádi érsekkel, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának alelnökével a pápai audienciáról. Árnyalt képet rajzoltunk a Szentatyának az Európai Egyházról. Szomjúság. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra. Leo pápa fogadta Giorgia Meloni olasz kormányfőt. Ez volt az első hivatalos találkozó a Vatikánban. Szerdán délelőtt fogadta audiencián 14. Leo pápa Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt és kíséretét. A politikus ezt követően tárgyalt Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel. A főbb témák a közös elkötelezettség a békéért Ukrajnában és a Közel-Keleten, valamint a gázai humanitárius segítség voltak. Ez volt az első hivatalos audiencia 14. Leó pápa és az olasz kormányfő között, aki június 24-én és 25-én részt vett Hágában a katonai kiadásokról tartott NATO csúcson. A Szent Atya rajta kívül fogadta még szerdán délelőtt Luis Antonio Tagle és Paul Emil Cserik bíborosokat, a Vatikáni Pénzintézet a JOR bíborosi bizottságának tagjait, az ukrán görög katolikus egyház szinódusának püspökeit, valamint Emin Erdogánt, a török elnök feleségét. Leo pápa és Giorgia Meloni korábban már találkoztak egymással. Május 18-án a beiktatási szentmisén, majd június 21-én a politikusok jubileumán, ahol egy rövid köszöntés erejéig a politikus megkérdezte, hogy elrendezkedette már hivatalában. Még ezt megelőzően május 15-én telefonon beszéltek egymással, az olasz miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint az Oroszország és Ukrajna közötti lehetséges béketárgyalásokról. Ezúttal is Ukrajnáról egyeztetett az olasz kormányfő a pápai audiencia után a Vatikáni Államtitkárságon, Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A CVS hangú találkozókról kiadott szentszéki közlemény arról tájékoztat, hogy a felek elégedetten állapították meg a szentszék és Olaszország közötti jó kapcsolatokat. Kiemelték az ukrajnai és közel-keleti békéért tett közös erőfeszítéseket és a gázai humanitárius segítséget. Ezután a kétoldalú kapcsolatokat érintő kérdésekről, az egyházat és az olasz társadalmat illető témákról cseréltek véleményt. Interjú Németh László bíboros belgrádi érsekkel, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának alelnökével a pápai audienciáról. Nagy szeretettel, örömmel és tisztelettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió munkatársai és hallgatói nevében.
Köszönöm szépen, én is szeretettel üdvözlök mindenkit. A mostani beszélgetésünknek az ad aktualitást, hogy a napokban fogadta a Szentatya az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának vezetőségét, és így Németh László bíboros urat, mint alelnököt is. Úgyhogy elsőként arról szeretném kérdezni, hogy hogyan zajlott ez a találkozó, és miről beszélgettek a Szentatyával.
Köszönöm szépen az érdeklődést. Tudjuk, hogy Európa egy nagyon fontos része a katolikus egyháznak, épp úgy, mint a többi kontinens. Habár én nem mindig túl alázatosan, de azt mondom, hogy Európa még mindig egy nagyon fontos szerepet játszik a katolikus egyházban. Hiába mondjuk sokszor, hogy fáradt, meg valahogy nem tudja, mit csináljam, meg pár országban kezd a katolikus hit és a kereszténység eltűnni, ami ugyancsak valóság, de nem Európában, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Tehát a mi elnökségünk rendszeresen találkozik a Szentatyával, ugyanis a kontinentális püspöki intézményeknek van egy bizonyos összefonódása a vatikáni irodákkal, dikasztériumokkal, különösen az államtitkársággal, és az államtitkárságon belül is az államokkal folytatott tárgyalásokban nagyon fontos az információcsere és közös pasztorális munkák támogatása. Természetesen a diplomatát és a vatikáni központ másképp csinálja, mint mi, akik helyben dolgozunk, de nagyon fontos, hogy összejöjjünk és beszélgessünk. Ilyen értelemben az elnökség mindig találkozott Ferenc pápával, előttem a más pápákkal, tehát ez hozzátartozik a rendhez. A találkozó, össze tudom hasonlítani, mert Ferenc pápával többször találkoztunk, és most először Leó pápával, és azt kell mondanom, hogy van egy kis különbség, ugyanis Leó pápa, mielőtt megválasztottuk volna a pápának, a püspöki dikasztériumnak volt a prefektusa, tehát annak a vatikáni minisztériumnak volt a vezetője, amely felelős a püspöki konferenciákért, nem csak egyenként, államonként, hanem a kontinentális szervezetekért is. És ez nagyjából megkönnyítette a beszélgetést. Tehát nagyon sok mindent, amit a Ferenc pápával be kellett mutatni mindig, hogy mi van, hogy van. Itt bizonyos értelemben egy kontinuitásról tudunk beszélni. Ő 2 évig volt a püspöki dikasztérium vezetője, és ilyen feladatkörben tavaly Belgrádban is volt, 3 napig. És pont itt volt tavaly az éves nagy találkozója a tanácsnak, és részt vett ezen a tanácsülésen, tehát tudja már, ismeri az embereket, az egyik tudja, hogy milyenek a fő feladataink, és hogy milyen irányban mozgunk, és a másik, hogy nagyon sok évig élt Európában. Úgy, mint az ágostonrendi generális, vagy egyetemista, tehát hosszabb, sokkal hosszabb ideig volt Európában, mint Ferenc pápa, aki valójában csak látogatónként járt errefelé, és nem ismerte annyira az adottságainkat. Ilyen értelemben jó beszélgetés volt, több időt tudtunk szentelni konkrét kérdéseknek. Mi bemutattuk a tanácsnak a munkáját, a terveinket még az idei évre. Ő pedig adott egy bátorító rövid beszédet, hogy merjük folytatni tovább az evangelizációs munkát Európában, és vállalni a kihívásokat. Én, amikor felszólaltam, rámutattam arra, hogy amióta a CCE-nek az alelnöke vagyok, a tanács alelnöke, nagyon sok országban jártam, de egyébként is az által, hogy sok helyen dolgoztam, meg tanítottam, és beszélek nyelveket, nagyon sok országot Európába látogatok. Mind a két oldalon, ha szabad ezt így mondani. Az, amely úgy számít, hogy valamikor a posztszocialista vagy kommunista államok, de a nyugati államokat is. És nagyon fontos számomra, hogy árnyaltan beszéljünk a mai európai helyzetről. Ugyanis nagyon sokszor azt hallom, hogy Nyugat-Európa tönkre megy, meg nincsenek keresztény értékek, meg mindenféle más dolgok történnek, ami részben igaz, de csak pár ország. És azokban az országokban is, ahol ez előfordul, nagyon erős új hullámok keletkeznek, amelyek azt jelentik, hogy nagyon sok fiatal tér vissza az egyházba. A francia egyházban több mint 50 000 felnőtt keresztelkedés volt most húsvétkor. Londonban kb. 20 000. És máshol is vannak jelek, hogy a fiatalok visszatérnek az egyházhoz és a valláshoz, akkor is, ha nem olyan számban, mint mi azt elvárnánk. Tehát ez biztos, hogy benne van. Tehát gondolom, hogy a népi egyház, ahol az egész kultúra keresztény szellemmel volt átitatva és értékekkel, valahogy sok országban ez már passé, tehát már ez nem nagyon fog visszajönni, de másrészt pedig, amit mondtam, hogy más országokban is járok, a posztkommunista volt országokban a vallás továbbra is virágzik. Tehát egy-két kivétellel, most nem szeretnék erre kitérni, hanem kitérek arra, hogy például az ortodox egyházok mindenhol virágoznak. Hihetetlenül aktív életet folytatnak, akkor is a másképp, mint mi. Tehát nincs az a társadalmi érdekeltség és társadalmi igazságért való harc, mint a katolikus és protestáns egyházakban. Az ortodoxia másképp éli meg a vallását, a feladatát, a szerepét, de ha megnézzük a templomaikat, én itt Belgrádban rátekintésem van minden nap teli vannak a templomok. És itt nem azt mondanám, hogy idősebb személyek mennek, vagy nyugdíjasok, hanem fiatalok, gyerekekkel, és minden liturgia jól látogatott. Tehát ez nagyon szép. De ezt tudnám elmondani Bulgáriáról, jártam nemrég Romániába, ugyanaz a helyzet. Ukrajnáról nem is beszélek, tehát Oroszországban is teli vannak a templomok. Van egy hatalmas ilyen érdeklődés a vallás iránt, és ez is Európa. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Tehát mikor Európáról beszélünk, az nem csak az a pár nyugat-európai ország, amelyben lehet, hogy válságban vagyunk, vagy a katolikus egyház, de ez is Európa. Tehát Lengyelországban is most voltam nemrég, ahova a Szent Atya küldött mind különleges küldöttét. Az egyik püspökség ünnepelte 950. alapítás évfordulóját, ami egy fantasztikus, a 950 év, és egy hihetetlen élő, dinamikus egyházzal találkoztam, ahol tényleg csoportok vannak, fiatalok, szentségimádás, karizmatikus ima volt az ünnep keretében, és börtönben is voltam, az ezer bent lakó a börtönben, és körülbelül 80-an eljöttek a szentmisére, énekeltek, olvastak, részt vettek, fele áldozott is, tehát vannak dolgok, amik tényleg történnek, és vannak. Tehát nagyon fontos, hogy próbáljunk egy kicsit másképp nézni Európára, és ezt mondtam a Szent Atyának, amit ő ugyancsak azt mondta, hogy nagyon jó, és ezt folytassuk tovább. Tehát ezt a megkülönböztető figyelmet szentelni különböző csoportoknak, nem egyben leírni az egészet. De hogyha nézzük magát Európát, akkor Európa még mindig a legnagyobb kontinens, és a legerősebb része a katolikus egyháznak, ahol katolikus egyetemek vannak, iskolarendszer, nevelési rendszerek, intézmények, és most valljuk meg őszintén, pénz is még nagyon sok van. Tehát ha azt mondjuk, hogy nyugaton lehet, hogy kevesebb pénz van, én ismerem a lengyel helyzetet, a lengyel egyház lassan, de biztosan felvergődte magát az egyik legnagyobb jótevők közé. Az egy 34 milliós katolikus egyház, és tudjuk, hogy Lengyelország tényleg szárnyal az Európai Unióban, és a fejlettsége hihetetlenül magas, és a bérek is nagyon magasak, és az emberek még mindig adakoznak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy észrevegyük, hogy ha valahol lehet, hogy valami kisé kevesebb is, másik helyen meg van, annál több. Tehát Európa az egy nagyon nagy kontinens, nagyon sok kultúrával, nagyon sok nyelvvel, nagyon sok tradícióval és szokással, de egyben egy olyan kontinens, amely tényleg tud valamit nyújtani az egyháznak. Ez nem az, ami volt előtte, de szerintem ez egészséges is. És ezt mindannyian, akik ott voltunk, találkozunk, aláhoztuk, hogy minden kontinens más. És egy kontinensnek sincs az a lehetősége, ami volt 100 évvel ezelőtt, amikor még a különböző politikai adottságok miatt egy egyház tudta uralni a világegyházat. Legyen ez az európai kontinens, vagy csak az európai kontinensnek a nyugati része. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk konkrétan, hogy változik az európai egyház, vannak hatalmas kihívások, de még mindig van egy nagy kapacitás, amit ki lehet használni. És erre kért minket a Szent Atya, hogy ezt próbáljuk mindenképpen folytatni tovább.
Kedves hallgatóink, Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült interjúnk második részét pénteki adásunkban hallhatják. Szomjúság. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
Az évközi 14. vasárnap evangéliumi részének szemlélése három üzenetet közvetít számomra. Az első üzenet így hangzik. Ahová Jézus el akar érni, oda elküldi mindig az ő tanítványait. A Teremtés könyve 10. fejezetének leírása szerint a vízözön után Noé fiainak, Szemnek, Kámnak és Jáfetnek 72 utóda volt. Az ószövetségi ember ezt úgy értelmezte, hogy akkor 72 féle ember, 72 féle nép él a földön. Ha abból indulok ki, hogy Jézus tudatosan tesz szimbolikus cselekedeteket, akkor meg lehet, hogy ezért küld ki 72 tanítványt, hogy ennek fényében megértesse mindenkivel, hogy ő mindenkiért jött, nem csak egy népért. Mindenhová el akar érni, ezért küldi tanítványait, miután magához hívta és kipeszte őket. Márpedig tanítvány csak az az ember lehet, aki már találkozott ővele, bármilyen életállapotban is éljen. Az élő Jézussal való személyes találkozás alapfeltétel. Ha ez a találkozás nem történik meg, akkor a róla szóló beszélgetés hiteltelenné válik. A teológia is, mint Istenről szóló beszéd, és így, mint tudomány, csak akkor képes hatást gyakorolni a mindennapi életre, ha nem csak szavakkal, hanem főleg és elsősorban életpéldával közvetítjük az üzenetet. Valahogy úgy van ez, mint amikor egy emberen érezni lehet, hogy szereti-e azt, amit tesz, vagy csak kínlódás, kínszenvedés az egész. Az életben csak akkor lehetek igazán boldog, ha szeretettel teszem, amit teszek, sugárzó arccal, csillogó szemekkel. Akkor már a szavak másodlagossá válnak, mint a szép kis történetben, amikor egy kislány hazajött a szomszédasszonytól, akinek 8 éves kislánya nem régen hunyt el tragikus körülmények között. Mit keresel ilyenkor a szomszédasszonynál? Van annak elég baja, te nem hiányzol neki, vonták felelősségre a szülők. Azért mentem át, válaszolta a kislány, hogy megvigasztaljam a nénit. Hát gyerek létedre ugyan, hogyan tudod megvigasztalni a bánatos asszonyt, kérdezték tovább. Az ölébe ültem, és vele sírtam, hangzott a kislány válasza. Ez a gyermeki válasz emlékeztet arra a kezdeti tűzre, amely mindannyiunkban ég, s aztán el tud szunyadni, ki tud aludni. Ilyenkor jó lenne, ha emlékeztetnének bennünket Presser Gábor egyik dalának sorai. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál, hol van a tűz? Hol van az a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz? Igen, az az égi láz, ami nélkül csak fásultan lehet élni. Mi okozza az elfásultságot? Talán az, hogy a kapott erőt nem arra használom, amire valójában kaptam. Mindenki másra kap képességet és erőt, s mégis sokan, amikor felfedezik magukban, maguknak tulajdonítják, kisajátítják. Tovább kell adnom, ami bennem megszületik. Nem mindig azt, ami bennem van, mert az nem mindig jó. Ha gonoszság van bennem, akkor azt fogom továbbadni. Ha öröm, akkor azt. A második üzenet. A tanítványoknak Krisztus békéjét kell vinniük, s nem a magukét. Az erőltetett béke ideig, óráig tart. Persze nem mindenki örül Krisztus békéjének, mert az felzavarja álnyugalmát. Ilyenkor a béke visszaszáll arra, aki közvetíteni akarja, és akkor a port is le kell rázni a lábról, mert az nem más, mint a békétlenség pora. Nem szabad magamra engednem ezt a fajta port, hogy eluralkodjék rajtam. A harmadik üzenet, az erőviszonyok nem egyformák. Bárányként menni a farkasok közé. A szelíd báránynak kell a vérszomjas farkast megszelídíteni. Nincs kényszer. Illetve ha az van, akkor az nem tud hosszú távon működni. Ennek szemléltetésére Jacques Löw atyának van egy szép története. Hogyan lehet megitatni egy szamarat, amelyik nem szomjas? Agyon is ütheted, mondja. A csacsi nem fog inni. Egyetlen megoldás lehetséges, keresni kell egy olyat, amelyik szomjas. Oda kell állítani a nem szomjas csacsi mellé. A nem szomjas csacsi, látva, hogy ez milyen jó ízűen iszik, talán ő is megkóstolja az éltető vizet. Ez hiányzik a világnak. Sokszor nem látszik rajtunk, hogy élvezzük a hitünket, s hogy örülünk is, ez boldoggá tesz. Mert ha látnák rajtunk, akkor bizonyára többen lennének kíváncsiak, és megkóstolnák az evangélium éltető vizét. Jézus mindenkit küld, mert a munkás kevés, és az erőviszonyok sem egyformák. Legyek Istenre szomjas, hogy más is megszomjazzon.
Szomjúság. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A viharfelhők gyűlnek fenn az égen, és eltűnik egy időre a nap. A hátra kerültél a sor végére, el ne hidd, hogy mindig így marad. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólad, reménnyel teszi a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Fölött világít a napfény, a gondok között meg kell látnod őt. Jelenléte nem csak szemfényvesztés, bárhogy is van, örök a jövőnk.
Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólam, reménnyel teli a holnap. Hisz benne, ha meghal, akkor is él. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak róla, reménnyel teli a holnap. Aki hisz benne, ha meghal, akkor is él.
Tudom, van az út, hogy rögös az út. Nem adhatod fel, míg ez küzdeni kell.
Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak róla, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel,
a nap verse.
Reményik Sándor, a te akaratod. Teljesüljön a te akaratod. A mi atyánkból ezt tudom már csak. Bimbóban nem marad meg a virág, és visszafele nem foly a patak. Teljesüljön a te akaratod. Befölösleges minden más beszéd. Az én kezeme vézna gyönge kéz, hogy tartaná fel az Isten kezét? Minden léleknek csak egy útja van, és csak ezen az egy úton mehet, és nem lépheti által önmagát, és öntörvénye ellen nem tehet. Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van. És ez az eszme megnyugvást is ad. Ki sorsával vív, alája kerül. És győz, ki néki megadja magát.
Reményik Sándor a Te akaratod című versét Császár Angéla mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg, Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári Jánéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, és még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjával ismerték el munkásságát.
A nap imája.
Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak. Akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára, s mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonoszsága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket